sol modum calo inem, is ano terem tu, tu urat vögnem égnem, az örök jó tevő, ő mindeneknek gondját, mint atya veszi föl, mert éli útját sorsát, szeretettel a mennyekből.
Kedves testvérek, a mostani előadás címe a testvérek kérése alapján a kudarcok feldolgozása. Mielőtt a témába belekezdenék, hadd mondjak egy szép igét, mint pedig János apostol első levele 4. fejezetének 4. verséből könnyű megjegyezni az ige helyet. Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Tehát nagyobb az, aki bennetek van. Ki van bennünk? Igen. És sokkal nagyobb tehát az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. Hát ki van a világban? Ebben az összefüggésben. Hát a gonosz. Igen. Természetesen a világban nem csak gonosz van. Nehogy félreértés történjék. De annyi bizonyos, itt a világ alatt nem egyszerűen a kozmoszt kell érteni, hanem azt a fajta világias gondolkodást, ami a miénkétől alapvetően eltér, ami ilyen módon a gonoszra vezethető vissza. Tehát nagyobb az, aki bennünk van, Isten, az Isten lelke, Krisztus, Krisztusnak a lelke, mint a gonosz. Ebben a bizonyosságban szabad végezni mindenfajta szolgálatot, akár földi hivatás területén ér bennünket kudarc, akár a lelki szolgálatban mutatkozik eredménytelenség. Így kezdjünk hozzá tehát a kudarcaink feldolgozásához. A szolgálattevőnek, aki emberekkel, emberek gondolkodásának megváltoztatására való törekvéssel foglalkozik, annak tisztában kell lenni azzal, hogy kudarcok is érhetik. Ahogy az emberi kapcsolatokban, még világi szinten is, néha törés következik be, nem hiszem, hogy sokan vannak itt hölgyek, akik az első udvarlójukhoz mentek hozzá. Ilyen is van, és hát kevésbé valószínű, hogy az első kiválasztottunkhoz, akinek először, mint férfiak udvaroltunk, feleségül lettük volna. Ilyen is van, de nem ez a jellemző. Vagyis a kapcsolatok is ki tudja miért széttörnek. Ha tetszik, be kell vallanunk őszintén, kudarccal végződnek. A fontos, hogy ezekben a kapcsolatokban is tisztességesen, becsületesen viselkedjünk. A lelki szolgálatban levő kudarcok magától értetődően mindenkinél megjelennek. Én visszaemlékszem, hogy Miskolcon meglátogattam éppen egy Diósgyőrből oda települt családot, egész közel laktak a mi templomunkhoz, és hát becsapták előttem az ajtót. Ez valahol 1981-82-ben volt. Természetesen egy-két napig eltartottam, míg az ember ezt feldolgozta, mert megtették volna ezt udvariasabban is, hogy kérem, ne haragudjon, mi más meggyőződésűek vagyunk, nem kívánjuk a látogatást, de hát ezt egy kicsit brutálisabban juttatták kifejezésre, ami a személyiség megalázása. Na most itt van a dolog igazában a legelrejtettebben, a lélek mélyén, hogy tudnék, az ember, mint ember sértődött meg, ha úgy tetszik, és dolgozta fel ezt egy kicsit nehezen. Persze, lelkészről lévén szó, de akár gyülekezeti munkatársról is, végül is hát magát Krisztust utasították vissza, azt a gondolkodásmódot, amit én képviselek, vagy amit a testvérek képviselnek. Ma már ugye városon bejelentés nélkül alig, ha lehet valahova elmenni, ismeretlenül meg még nehezebb. Tehát telefonon egyeztetni kell, aztán telefonon már mondhatja valaki, hogy köszönöm szépen, én nem kívánom az ön látogatását, legyen az lelkész vagy a gyülekezet képviseletében bárki. Nem volt mindig ilyen, egyszer fordult ez elő, de olyan volt, hogy konfirmandusokat gyűjtöttem, és hát a végén hiába mondtam el összes érvemet, az illetők azt mondták, hogy köszönjük, lelkész úr, mi ebből mégsem élünk. Ez se esett az embernek jól, mert hát szellemi lelki energiáját bedobta, és minden igyekezett elkövetni, hogy akár a fiatal fiút, lányt, akár a szülőket meggyőzze arról, hogy az európai kultúrának a részesei lehetnek ezáltal, hogy valamiféle erkölcsi rendszerben való gondolkodást, a jó és rossz közötti különbségtételt megtanulja, és hát azt is, hogy éppen melyik festményen Dávidot vagy Krisztust látja, nem beszélve az egyházi zenének a szépségéről. Hát kudarc, ez se öröm a lelkésznek, de akkor kell vállalni. Vagy hát visszaemlékszem arra, elég sok olyan máló félbe levő házaspárokat gyógyítgattam, és próbáltam együtt tartani, akik a végén mégiscsak elváltak. Az ember 5-6-szor hívogatta őket, beszélgettük, szelítítgettem őket egymáshoz, és hát mégsem ment. Na most hát itt is az ember azt kérdezi, hogy mi a csodának áldoztam én ennyi időt, energiát, ha ez lett a vége. Ez egy rossz kérdés. Ezt én tettem föl, magamon gyakorlok kritikát, de bármelyikünk fölteszi, aki lelki munkát végez, mert előre nem tudhatjuk, hogy együtt maradnak, vagy elválnak. Voltak olyanok is, hála Isten, akik természetesen együtt maradtak. Külön ajándéka az Úristennek, ha ebben bennünket fel tud használni. De hát ezt is mégis fel kellett természetesen dolgozni. Ami a továbbiakban mondandó, hogy Jézusnak is voltak kudarcai. Pedig hát mi nem vagyunk Jézusok. Tessék csak gondolni a gazdag ifjúra. Nagyon barátságosan beszélgettek, Jézus megdicsérte a gazdag ifjút, és a gazdag ifjú is elmondta, hogy Isten minden parancsolatát megtartja. Azt mondhatnánk, hogy az volna a kívánatos, hogy bárcsak minél több ilyen fiatal létezne ma is, akiről Jézus így nyilatkozna. De amikor Jézus egyetlen gyenge pontjára rámutatott, akkor végül a gazdag ifjú elsomporgott tőle, és nem lett a követője. Hogy Jézus mit érzett, azt mi nem tudjuk, mert erről az evangélium nem szól. Annyit bizonyosan merünk mondani, hogy valószínűleg nem örült neki. De Jézus senkit nem kényszerített. Még csak meg sem rógta. El sem marasztalta. Tudomásul vett. És ha már egy kicsit ugye fantáziálunk, akkor azt is mondhatjuk, hogy nem tudjuk, hogy esetleg később nem lettek követője, de az evangélium nem szólt. Tehát ez sem kizárt. Tény azonban, hogy ami biztos, hogy itt nem követte Jézus, tehát ott, abban a helyzetben Jézus ezt kénytelen volt kudarcként megélni. Egy másik jézusi kudarc, amikor Názáretben mondja, hogy senki se próféta a maga hazáját. Emlékszünk erre a kitételre, ez ugye közmondás is lett. Jézus ott nőtt fel, Józsefnek az ácsmesternek a fia volt, ő maga is az ács szakmát megtanulta. Nyilvánvalóan őt gyermekkorában, serdülőkorában is ismerték, ugye Jézus 30 éves korában kezdett el, ha tetszik, prófétaként, ha tetszik, rabbiként működni, de nem tudott Názáretben eredményesen és hatékonyan dolgozni. Ha még jobban kiterjesztjük, akkor azt is mondhatjuk, hogy az zsidó nép nagy része nem értette meg, és a zsidó nép egy kis része pedig egyenesen halált kiáltott rá, a keresztre küldte és feszítséget követelt. Arról is olvasunk egy helyen, hogy Jézus nem tudott csodát tenni, mert nem volt hitük, nem hittek benne. Ez is kudarc, mert föltehetnénk azt a kérdést is, hogy Jézus miért nem teremtett bennük hitet, és akkor tehetett volna csodát. Nem tudunk erre a kérdésre válaszolni, mert az evangélium erről nem beszél. Én most szándékosan ilyen prédikációt nem szoktunk tartani, és ez sem prédikáció, hanem előadás. De szándékosan vettem elő, hogy Jézusnak is voltak kudarcai. Azért, hogy mi se rettenjünk meg, a tanítvány sem külön a mesterénél, ugyanaz a sors vár rá. Folytathatnánk magukkal a tanítványokkal. A tanítványok egyik kudarca például, amikor hatalmi versengésbe kezdenek, hogy ki a nagyobb. Jézus akkor odállít egy kisgyermeket, és azt mondja, az a gyermek az a legnagyobb, mert akivel jót tesztek, a legkisebbel is az a legnagyobb. Sőt, ugye mennyei karrierre is vágynak, amikor Zebedeus fiainak az anyja közben jár, és hát, hogy ki lesz nagyobb a mennyek országában. Ez a mennyei karriernek a vágya. Mint hogyha valaha is prédikált volna, akár proféta, akár Jézus arról, hogy a mennyek országában is lépcsők lesznek. Egy dolgot mond Jézus, hogy keresztelő János lesz a legkisebb a mennyek országában, mert hogy alig értette meg, nagyon nehezen értette meg Jézus személyének a titkát. Tény azonban, hogy a tanítványok itt is félreért. A tanítvány a kudarca is, ha tetszik, Jézus kudarca is. Aztán a tanítványok is sokszor nem tudtak csodát tenni, pedig Jézus felhatalmazta őket erre. De tovább folytathatjuk a sort, amikor Lukács 9-ben egy samáriai falura egyenesen tüzet kérnek, mert hogy Jézust elutasították. Akkor Jézus azt mondja, hát nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek? Hát ilyen gonoszok vagytok, hogy a másikat el akarjátok perzselni. Óriási kudarca a tanítványoknak, akik már 3 éve együtt járnak, és nem vették észre, hogy Jézus nem felperzselni akarja, nem az életet akarja elvenni az emberektől, hanem igazi élettel akarja őket megajándékozni. Nehéz kérdések ezek, és ha még hozzáveszünk Pál apostolt, csak példaként, akkor is Pálnak a kudarcait is meg lehet nézni. Ugye ott áll a helytartók előtt Festus Agrippa, pontosabban Festus azt mondja, ha még sokat győzködsz, akkor a végén én is hiszek, de hát végül is egyik se hisz. Pál apostolnak Damaszkuszból is menekülnie kellett, kosárba helyezve engedték le a ház falán, ma is megvan, jártam Damaszkuszban, ez a történelmi hely, ahonnan miután üldözték, így tudta megmenteni az irháját, ahogy népiesen szokták mondani, hogy kosárba bocsátották le, és úgy menekült. Bizony sok veszélyhelyzetben és sok kudarcos helyzetbe került. Ugye elég, hogyha arra utalunk, hogy Korintusban meg némelyek azt mondták, hogy én Apollósé vagyok, én Péteré, én Pálé, és így tovább, Sílásé, és hát le kellett csendesíteni őket, többé, kevésbé sikerült, de hát a 2 Korintus 5 is olyan védkekről, bűnökről számol be a korintusi gyülekezet életében, amelyre nem szívesen szoktunk hivatkozni. Bizony ez is az apostol kudarca, hogy egy gyülekezet, amelyben dolgozott, mégis ilyen is előfordul. Mutatja az emberi gyengeséget, mutatja, hogy nem lehet azzal kérkedni, hogy én megtértem, és akkor én már nem leszek bűnös. Niemöllerről, a hajós kapitányból lett német lelkésztől kérdezik, hogy megtérte, azt mondja, nem, én mindig megtérőben vagyok. És azt gondolom, hogy ez a jó, amit Luther másként meg így mond, hogy a keresztény ember az a jellemű, hogy minden nap oda tér a Krisztushoz, és mi bármelyik nap, bármelyik bűnbe bizony beleeshet, mert a kísértés nagy. Nem lehet elbizakodottnak lenni, és nem szabad beképzeltnek lenni. Ezért a keresztény emberek elesett állapota valahol mindig önmaguk kudarca, a gyülekezet kudarca, a lelkész kudarca. Szóval lehetne sorolni, tény az, hogy ilyen létezik. A kudarc, szokták mondani, a kudarc is eredmény. Ez furcsa megállapítás, de igaz. Tudni, elmegyek valakihez, fölajánlom az evangéliumot, maradjunk a korábbi példánál, konfirmandust gyűjtök, próbálom meggyőzni, hogy miért van, megismerjek Krisztus, hitre jusson, üdvözlőjön, ugye ez a végső kicsengése az egésznek. Ha azt mondja, hogy nem, az is eredmény. Mert őt állásfoglalásra késztette. Az, hogy milyen az ő véleménye és állásfoglalása, döntése, az már az ő felelőssége, és az ő döntésének a következményét neki kell hordoznia. Ilyen a Bibliában számtalanszor előfordul, hiszen Jézus is a bűnös asszonyt is döntés elé állította, de azt mondta ki, hogy menj el és többé ne vétkezz. Hogy aztán elmente és vétkezette, nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy elment és kezdett beszélni az embereknek arról, hogy itt egy igazi Isten emberem áll előttetek, Istentől küldött próféta, menjetek és hallgassátok. További életútjáról azonban nem tudunk közelebbi. Tehát a kudarc is eredmény, az a döntő, hogy mi magunk embereket állítsunk oda Isten színen, és ők hozzák meg a maguk saját elhatározásukat, a kérdésre adott választ, mi elvégeztük a magunk munkáját. Kudarcok feldolgozása, ugye ez a cím, és a kudarcokról most már eleget beszéltem, hogy nem tőlünk származik, és nem a 21. század sajátossága, hanem Jézustól indul el. Ha még mélyebbre mentünk volna időben, akkor az Ószövetség profétáiról is lehetett volna beszélni, hogy micsoda kudarcokat végeztek el, éltek meg, és hát Jeremiást ugye meg akarták ölni, és így tovább. De Mózes a pusztában, ugye már maradtunk volna az Egyiptomban, amikor elfogyott az élelmük és az innivalójuk. Tehát egy sor Isten emberének a kudarcak, a természetes velejárói, de fel kell tudni dolgozni. Már most mit tehetünk ennek érdekében? Én a testvérek előtt csak egyet tudok mondani, aki ténylegesen gyülekezeti munkatársi szolgálatot vállal, akár a saját rokonságában, akár a saját munkahelyén, a saját ismeretség körében, mert ott lehet leginkább ezt elkezdeni és bizalmat ébreszteni, annak kell, hogy legyen lelki gondozója magának is. Én, ahogy itt beszélgettünk, általában meg szoktam kérdezni, hogy kinek a körzetébe tartozik, ki a lelkész. Az előfordulhat, hogy egy körzeti lelkész iránt esetleg valami oknál fogva nincs bizalma. Akkor kell választani egy másik. De aki érdemben lelki munkát végez, annak kell, hogy legyen lelki gondozója, magyarul lelki pásztora, akihez fordulhat, mert olykor olyan terheket kell hordozni, amit le kell tenni, természetesen a gyónási titoktartás megtartása és komolyan vétele mellett. Mert ezt mi magunk is tudjuk, lelkészek, hogy több száz embernek a lelki nyomorúságát, életterhét nem tudjuk úgy viselni, hogy lenne tegyük. És amikor a lelkésznek elmondjuk, egy lelkész a másik lelkésznek, akkor tulajdonképpen Krisztus elé helyezi a gyónási titok megtartása mellett, azért, hogy Krisztus segítsen az illető, és azért is, mert esetleg én, vagy a másik, vagy a testvérek nem tudnak már semmit tenni. Krisztus azonban mindent megtehet. De azért is, hogy ez a teher ne minket nyomasszon, nem vagyunk képesek 100 meg 1000 embernek a lelki terhét hosszasan hordozni. Arra igen, hogy meghallgassuk, arra igen, hogy talán valamilyen szinten tanácsoljuk, vele imádkozzunk, de néha azért nagyon nehéz esetek vannak, amiket képtelenek vagyunk tovább hordozni. Tehát az első, hogy legyen lelki gondozó. A másik, amin keresztül minket Isten felvértez, megerősít, lelki energiával megajándékod, az az Isten igéjének a szorgalmas olvasása, hallgatása, az ige közösségében, a gyülekezetben való élés, és természetesen az úrvacsora. Nem szabad alábecsülni az úrvacsorát. A katolikus egyházat 1974-ig Magyarországon az oltári szentség tartotta meg, mert nem prédikálta. És még a Isten tisztelet nyelve se volt magyar, hanem latin. Amit a jelenlevő 99%-a, már a misé jelenlevő 99%-a nem is értett. De valahol egy szent, titokzatos közösséget éltek át a liturgiában is, meg az úrvacsorában is. Ez az utóbbi különösen fontos. A római egyház is belátta, hogy szükség az, hogy a hívek az értelmükkel is tudják, hogy miért hisznek, hogy az értelmükkel is fölfogják, ami történik a Isten tiszteleten. A másik természetesen a imádság. Luther mond egyszer ilyet, hogy a világ már régen elpusztult volna, de hát az imádság tartja össze a világ. Hogy ez mennyire fontos most, elég, hogyha japán földrengésre és az ottani áradásokra gondolunk, egy csomó embernek a elveszítése, gazdasági, anyagi, lelki károk, szellemi károk, sokasága jelentkezik. Nem ismerjük egyiket se a legtöbben, de az bizonyos, hogy ők is Isten teremtőinek. Függetlenül attól, hogy éppen szégyen a sintoista vallásnak a követői, vagy nem követői, 1% a keresztény a japán lakosságnak, ez 1 millió embert jelent azért, nem kevés, és hát 100 millió az összlakosság, de az imádság mindenképpen lehetőségünk, hogy őrájuk is gondoljunk, mint ahogy magunkra is, hogy az erő adassék a további szolgálatra. Nagyon fontos ige tekintetben az apostolok cselekedetei 2. fejezetének 42. verse, ahol ezen az ima héten különben ez volt az alapige januárban, hogy az első keresztények, miután Jeruzsálemben megkeresztelkedtek, mintegy 3000, együtt voltak az imádságban, a közösségben, a kenyér megtörésében, és naponta éltek az úrvacsora szentségében. Ez magában is jelzi, hogy Isten kegyelmi eszközei közé milyen mértékig tartozik az ige, a szentség és a közösség. Ebből merít mindegyikünk. Ha ebből nem merít, akkor kiüresedik, az egyszerűen kiérik. A hivatásában is könnyen előfordulhat az, ahogy egyik testvérünk erre utalt a beszélgetésünk során, de természetesen a lelki munka során is ugyanez a helyzet. Még 3 szót mondok, ez pedig a lelkiismeret, a szakismeret és a szakember ismerete. Lelkiismeret, mert a lelkiismeretünk megszólal, hogyha nem végezzük el azt, amire bennünket Isten indít. És a lelkiismeret visszajelez. Ha jót tettünk, emelt fővel járhatunk, ha pedig rosszat, akkor a bűn az ajtó előtt leselkedik, és ránk van vágyódása, ahogy ezt olvassuk, a lelkiismeret Isten egyik legnagyobb ajándéka, ha tetszik, Isten nyoma bennünk. Mert valamilyen lelkiismerete mindenkinek van, rossz esetben ez rossz és rosszul működő lelkiismeret, a morál insanity, de a normál esetben azért tudjuk, hogy mit kellett volna tenni, és mit nem szabad, mit nem lett volna szabad elkövetnünk. A másik a szakismeret. Vagyis vannak olyan helyzetek, amelyet föl kell térképezni, hogy az illető, akivel találkoztunk, nem pszichésen beteg ember. Vagy nem idegbeteg ember. Rossz esetben nem elmebeteg ember. Schizofrénia. Ilyenkor a lelkésszel megbeszélve szabad arra gondolni, hogy az illetőnek tanácsoljuk, hogy forduljon pszichológushoz, orvoshoz, esetleg segíteni abban, hogy ilyen jellegű szakemberhez tanácsoljuk és beajánljuk. Mert ilyen is van. Ezért fontos a szakismeret mellett a szakemberek, pszichológusok, pszichiáterek, orvosok ismerete, hiszen vannak betegségek, amelyek elsőrenden testi, szomatikus eredetűek, majd délután is beszélünk arról, hogy az egész személyiség gyógyítása testi, lelki és szellemi összefüggésbe képzelhető el, amikor a szenvedélyektől való megszabadulásról beszélünk. Itt a kudarcoknál is sokszor olyannal találjuk magunkat szembe, aki bizony többszörös áttétellel beteg lett. Az nem biztos, hogy mi pontosan jól diagnosztizáljuk, de hát akkor a pszichológus vagy a pszichiáter megállapítja, hogy tényleg valami gond van. De egyre több Magyarországon a demens beteg, az idős embereknek a betegsége ez, az emlékezet kihagyás, a rövid távú emlékezet kihagyás, és ennek következtében a megbízhatóság megkérdőjelező. Tehát nem tudja fölmérni a cselekedeteinek a következményét, csak egyet mondok, begyújtja a gázt, hogy megmelegíti a teáját, de már elfelejti, és a tea fölforr, a ház meg rossz esetben fölrobban. Tehát ezeket az embereket valahol össze kell gyűjteni, és állandó éjjel-nappali felügyelet alatt kell tartani. Idős embereknél ez manapság elég gyakori. És hát ha látogat az idős embereket, beszélgetünk velük, ez kitűnhet. Tehát nem a mi dolgunk természetesen, hogy itt érdemben cselekedjünk, hanem esetleg információ továbbadással másokat kell kérni, hogy állapítsák meg, mi az illető tényleges állapota. Kudarcok feldolgozásáról szólunk, annak érdekében, hogy a kudarcok ne lebénítsanak, hanem a kudarcok feldolgozásával tovább tudjuk végezni az emberek közötti szolgálatot, akár ifjakról, akár idősekről van szó. Ugye itt nem csak demensekről van természetesen említésre méltó esemény, hanem a szenvedélybetegeknek az esete is ugyanebben a kategóriába tartozik, amivel hát szintén sajátos módon elég gyakran van esélyünk a találkozásra, de erről majd a későbbiekben beszélnék. Azt kérdezem, én most az úgymond elméleti részt befejezem, hogy a testvéreknek ezzel kapcsolatosan van-e kérdése, vagy hozzászólása. Ez a terület. Amit még hozzátennék, hogy ma lelkileg elesettebb állapotban van az ország, mint a 60-as, 70-es években. Lelkileg rosszabb a helyzet, mint a 90-es évek elején, a generáció elment a mi nagyszüleink generációja, vagy szüleink generációja, most magamra gondolok, aki 70 éves vagyok, és akik utánuk jöttek, főleg akik az úgynevezett gulyás kommunizmus alatt nőttek fel, és ma 40-50-60 között vannak, azok közönyös emberké és hitetlen emberké váltak, mint az a generáció, amelyik elment. Tehát itt, ahogy így mondjam, be vagyunk biztosítva a kudarc élményeknek. Azt reméljük, hogy az ő gyerekei már több és erősebb antennával rendelkeznek a vallás és a hit dolgai iránt. Ilyenre nézve van tapasztalatunk, a budavári gyülekezetben is nagyon sok 3-4-5 éves gyerekkel jönnek szülők az istentiszteletre, a gyerekeket beadják a gyerekbiblia órára, de a 40-50 évesek hiányoznak. Konfirmandusokat alig bírjuk összeszedni. Amikor én ott aktív gyülekezeti lelkész voltam, akkor volt 40 konfirmandusunk, most meg boldogok, hogyha 10 fölé emelkedik a létszám. Ennyivel azonban nem született kevesebb gyerek, de ennyivel nagyobb a közöknek a hitetlenség. Budapesten még tegyük hozzá az elvándorlás is, egyik kerületből a másikba, és egyszerűen nincs az a lelkészi hivatal, amelyik nyomon tudja őket követni. Képtelenség e tekintetben. Már sokszor az első osztályosokat is, feleségem több mint 10 éven keresztül tanított gyerekbibliaórásokat, mindig az első osztályba belépőket szedte össze. Pest-Lőrinc, ami Budavártól körülbelül 20 kilométerre van. Nagyon sokan oda költöztek. Aztán Rákoskeresztúrra, aztán Óbudára, de olyan nyomozással derült ez ki, hogy a házmestereknek tábla csokoládét adott meg. Elféle, hogy azok megmondják, hogy az illető hova költözött. És hát emiatt is nagyon nehéz ez. Neki is kudarc feldolgozásra volt szüksége, hogy egy délután járt 3-4 cím után, és egyiket se találta meg, legfeljebb elméletben, hogy Pest-Lőrincen a Kuruz utca 33 alatt lakik. De azzal már ő nem tud mit kezdeni, mert onnan nem várható, hogy eljöjjön az illető, és nem is kell, pláne, hogy ott is van gyülekezet. Na, csak egy példa arra nézve, hogy hogy és mint zajlanak az esetek. Vannak persze aztán pozitív példák is sok vonatkozásban. Egyet említek még a pártidőkben egy miniszter helyettes megkereszteltette a gyerekét, és hát fölfedezte a feleségem végül, hogy hol laknak, persze messze nem ott laktak a keresztelés idején, és aztán azt mondta az illető, hát ha maga ennyit koszlatott utánunk, akkor ennek a gyereknek ott a helye a gyerekbiblia órán, mert ezt maga biztos, hogy meggyőződésből teszi. Tehát ez a gyerek meg is konfirmált, sőt, időközben a papa is megkeresztelkedett, mert nem volt megkeresztelve. Tehát az Úristen azért ad pozitív példákat is. Sokszor szoktuk mondani, hogy az Úristen ad annyi sikert, hogy el ne keseredjünk, és ad annyi kudarcot, hogy el ne bizakodjunk. És ez a kettő valahol egy egészséges mérleggel szimbolizálható. Sok esetben azonban éves összefüggésben igaz, mert néha hónapokon keresztül csak kudarcnak. Tessék kérdezni, mert veszélyes dolog, ha én elkezdek beszélni, mert akkor nem hagyom abba.
Két kérdésem lenne. Judás nem írható, vagy nem szabad így fogalmazni, így kudarcaként?
Ez egy nagyon jó kérdés, akkor mindjárt válaszolnék is rá. Én csak úgy tudom Júdásnak a személyét és esetét értékelni, hogyha két síkon szemléljük a történelmet. Az egyik az immanens földi evilági sík, ahol az ok-okozati törvényszerűségek zajlanak, és ebben az összefüggésben világos, hogy Jézus kudarcai közé számít, hogy egy tanítvány egyfelől ennyire a pénznek a rabja lett, másfelől, hogy képes volt kvázi elárulni és a halálba küldeni a mesterét, aki az önként szegődött, és akitől annyi szeretetet kapott, de hát elcsábította a pénz, mint azóta a történetben annyi mindenki mást, akár ami közvetlen jelenünkben is látjuk, hogy a pénznek micsoda csábító ereje van egyik oldal. A másik oldalon, amiről tegnap a nyitó állítatban beszéltem, hogy Jézus arról beszél, hogy neki kell szenvedni, neki meg kell halni, neki föl kell támadni, és ez az isteni kell, az, ami végső soron értelmet ad a Júdás árulásának is, ahol nem is a Júdás árulása számított igazán, hanem sokkal inkább az az isteni szándék, amit Jézus fölismert, hogy neki azért kellett ebbe a világba eljönnie, hogy Isten megváltó tettét megvalósítsa.
Nincs Júdás, van más.
Igen, nehéz mit mondani, mert én szívesen idézem Terstegent, a német lelkészt, aki azt mondta, hogy amiről a Szentírás nem beszél, arról a pap is hallgasson. És hát ebben van igazság, mert akkor a fantáziánk nagyon megered. De emberileg elképzelhető, horribile dicto, hogyha nem csókolja meg Júdás Jézust, attól még Jézus ismert volt. Szóval majdnem azt mondom, hogy ez egy szimbolikus tett volt, amiben valahol benne volt az, hogy minden körnek van egy áruló tagja. Minden körnek. Ahogy ugye manapság sokat beszélnek a 3x2-es meg 3-as csapatról, minden körben ott volt egy besugó, aki hát végül is áruló volt, aki így vagy úgy végezte a dolgát, azt most hagyjuk, de valahol ez az emberi gyengeség. Vagy zsarolhatunk szándék, mert hiszen egy csomó embert zsarolva vittek be valami miatt ezekbe a dolgokba. Júdás nem volt, Júdás a pénzzel volt zsarolható. Az volt a gyengéség. Ő kezelte a tanítványok kérdését. Azt is hozzá szoktuk tenni ugye Júdás esetében, hogy Júdás nem ilyen véget szánt Jézusnak, mint ahogy Péter sem, hanem egy olyat, amelyikben a Messiás uralkodik, a Messiás győz, a Messiás politikai hatalmat szerez, a Messiás uralkodó lesz, felszámolja a szegénységet, függetlené teszi magát Izrael országát, hazaküldi a római helytartót és a rabságban tartó katonákat isteni hatalommal, és akkor ő veszi át a testi, lelki, szellemi hatalmat. Ez volt az elképzelésük a legtöbb tanítványnak.
A nemzet még most is ezt várja.
Hát azért a messiás elvárásuk egy kicsit más, mert időközben azért szétválasztódott a politikai hatalom, meg a lelki hatalom. Ugye én szívesen szoktam idézni Pinkász Lapidát, aki német újszövetséggel foglalkozó zsidó professzor volt, nem olyan régen meghalt még az özvegyeért, aki majdnem keresztény, mert azt mondta, hogy mi zsidók nagyon várjuk a messiást, és ha eljön a messiás, akkor az Jézus arcú lesz. Akkor az nagyon fog hasonlítani a Jézus gondolkodására, szellemiekben. Ha eljön a messiás, akkor az olyan irgalmas lesz, mint Jézus. Ha eljön, akkor az ugyanazt az atyát hirdeti, akit Jézus. Éppen azt nem mondta, hogy Jézus a messiás, mert ha ezt mondja, akkor már nem zsidó. És ő nem akarta föladni a maga örökölt zsidóságát, született zsidóságát. Hát egy kicsit úgy érzem, ő mondjuk a leginkább keresztény szempontból progresszív gondolkodású teológus volt, és már tényleg nagyon közel áll a keresztényekhez a gondolkodása. Én azt gondolom, hogy a zsidók a kiválasztottságukat hiszik, mint ahogy nem is vette le Isten a zsidóktól, nem is vette el a kiválasztottságot, de a messiás az egy lelki értékeket hordozó, egy Isten országát a szívekben megvalósító messiás lesz, mint ahogy ilyennek tartjuk mi magát Jézus is. hiszen ő maga mondja, hogy az én országom nem e világból való, és Isten országa bennetek és köztetek van, és eljövendő. Ebben az értelemben. A másik kérdés?
A másik kérdés, az a tegnap is, a mai előadásban is szerepet kapott, mégpedig az, hogy az egyház elleni tevékenység, vagy az egyház megnyilatkozása, vagy a közösség megnyilatkozása a szervezettség keretén belül van, tehát a szervezettség mint olyan, a másik pedig az igaz tanítás. Na most én a szervezettségnek a kapcsán szeretném irritálni most mindannyiunkat, hogy nem lehetne azt megtenni, hogy a kudarcok elkerülése érdekében a szervezettségét az egyháznak fokoznánk azzal, hogy nem csak nyilvántartásban erősítenénk és kényszerítenénk a hívőket döntésre, hanem a kötelező szervezethez való tartozás és munkálkodást is próbálnánk erősíteni az egyházon belül. Tehát arról van szó, hogy például én egy kicsit őrére vetkőzöm, én valahogy az egyházi tevékenységet nem szívesen fogadom el egy olyan család részéről, akik soha egyházhoz nem tartoztak, de mégis ugyanúgy megadjuk a módját, meghal a nagypapa, temettessük el az egyházat. Valahogy engem ez, hogy mondjam, az egyházunk gyengeségét mutatja. Tehát én azt szeretném itt beszélgetni, hogy nem tudjuk-e megtalálni ma, most azokat a módszereket, amivel az egyházi szervezettségét tudnánk erősíteni éppen a gyengék védelme érdekében.
A kérdés jogos. Az első válaszom az, hogy egyre inkább az a tapasztalatunk, hogy végül is elég sokan ma már a nagypapát se temetetik el pappa, hanem polgári szertartást kérnek. Tehát döntően csökken a szocialista idő között képest, rohamosan csökken az egyházi szertartást kérők száma.
De nem ennek az eredménye, hogy most...
Hogy minek az eredménye, ebben most nem menjünk bele, ez rendjén van. Nekem viszont egy fordított válaszom lenne, jelesül, a temetés minden esetben óriási missziói alkalom olyan embereknek a megszólítására, akik különben Isten igéjét nem hallhatják. Elmondom a testvéreknek az én legélesebb sztorimat. A püspöki szolgálatomnak a kezdetén építettük Prestidek úton a nyugdíjas lelkészi otthon. Egy nagyon szép otthon, tele van 16 lelkész család, hát lelkész házaspár találott nyugalomra, jó levegővel, stb. Kértük az elektromos bővítést, mert ugyanezen a helyen van a Fébének a régi otthona is, és beküldtük a budapesti elektromos művekhez az én aláírásommal. Ott volt az igazgatónak az asztalán, aki a következő napon reggel 63 éves korában meghalt. Kiderült, hogy Zala megy egy evangélikus, és hát a családja ugye katolikus, nem tudom, hogy proforma, hogy ez az úriember, ez pártag volt, de azért tudták róla, hogy evangélikus. Hát senki nem tudta, hogy kitemesse el, nagy ember elektromos művek vezérigazgatója. Titkárnő mondja, hát itt van egy levél, evangélikus püspök aláírásával, hívjuk föl a püspököt. Hát én fölhívtak, és hát mondják, hogy engem keresnek, mondom, tessék parancsolni, azt mondja, meghalt a Szabó Imre, az elektromos művek vezérigazgatója, evangélikus volt, volna szíves eltemetni a püspököt. Elmondták azt is, hogy hogy jutottak hozzá. Természetesen én elvégeztem a szolgálatot, soha nem láttam se a Szabó Imrét, se a két lányát, se az özvegyet. A temetésen megjelent egy lakás MSZP-s politikai képviselő, többek között a Kósár Kovács Magda. ugye ismerős a neve, de ott volt az akkori közlekedési miniszter, államtitkár, Kuszáné Kovács Magda oda jött a ravatalói szertartás végén, és azt mondja, püspökünk, nagyon köszönöm a prédikációt, még az én kérges lelkemet is megszólította. Ezért a mondatért érdemes volt elvégezni, mert most, hogy is mondom én azt, hogy menjenek a csodába, ha ateista volt, ugye végezzék el polgári temetéssel, és kész. Természetesen én egy fillért nem fogadtam el, mondtam az egyházatokkal, hogy azt megteheti. Én nem is tudom, hogy aztán elmentek a budavári lelkész hivatalba, mert én ugye annak voltam püspökként is a lelkésznek. De én úgy érzem, hogy ha a Kuszáné Kovács Magda valamit kimondott, a többi ugyan nem mondta ki, de hasonló mentalitású emberek voltak ott, akkor ezért mégis érdemes volt ezt a szolgálatot elvégezni. Több ilyen példát is tudhatnék mondani, ez egy nagyon frekventált eset volt a sok közül, amit hát ez szerint, a felfogás szerint, amit voltál szíves vázolni, nem kell.
Nem a saját felfogám, gondolhatom.
Igen, jó, persze, világos. Szóval én azon a véleményen vagyok, hogy ha az egyházban szolgálatot kérne, akkor arra kell törekedni, hogy ezt a szolgálatot elvégezzük. Akár milyen szolgálatról van szó, és ne azon törje a fejét a pap, hogy miért ne akarná elvégezni, nem azért, hogy a maga lelkiismerete szerint is hogyan végezze el. Ugye az egyik kollega elmesélte, hogy a keresztelőnél kiderült a keresztapáról, hogy homoszexuális. Meg lehet keresztelni a gyereket? Nem akarok belemenni a részletekbe itt most, a szülők nem azok. És hát azt is kell tudnunk, hogy a kereszt szülőségről az Új Szövetség sehol nem beszél. Nem azt mondom, hogy ez így rendben van, de hogy a szolgálatot nem szabad visszautasítani, afelől nincs kétségem, mert akinek ezt mondjuk, hogy nem, az örökre bezárja maga előtt az egyház ajtaját. Azt mondja, engem elutasítottak, én ide többé nem tudok. De ha elvégzem a szolgálatot, akkor esélyt adok arra, hogy ő meghallja az evangéliumot, meghallja azt a isteni erőt, annak erőforrását, amiért mi prédikálunk, amiért mi a lelki életre hívogatunk. Egy temetés esetén pedig számtalan példa igazolta, és ezért fáj nekünk a polgári temetések száma, növekedése, hogy a családból sok esetben az elhunyt testvére, vagy az elhunyt özvegye, vagy az elhunyt gyerekei bekapcsolódnak a gyülekezeti életébe, és aktív gyülekezeti tagok lesznek. Tehát ezért én azt mondom, hogy ettől az egyház csak erősebb lehet, és nem gyengébb.
Tessék, de a szervezettségét is lehet azért fokozni, hogy ezt a lehetőséget fenntartjuk változatlan. Tehát mert ez preventív módon, hogyha a szervezet erősen, mert tegnap éppen a előadáson az volt, hogy Isten nem tudott a törzsi szervezettel mit kezdeni, tehát kellett a közösség kialakításának a szerepe, hogy Isten a maga kinyilatkoztatását így névre rá tudja viszni, és annak a megbízatásnak megfelelően cselekedjék. Tehát valahogy ilyen meggondolások alapján vetettem fel.
Tehát a szervezet erősítésének gondolata abszolút korrekt, és azt gondolom, hogy mindannyian azért fáradozunk többek között ezt a tanfolyamot is, ezért is tartjuk, mert azzal, hogy több ember lelki életére hatással vagyunk, a testvéreken keresztül, azzal kell, hogy erősödjék maga az egyházi közösség, az egyházi szervezet. Tessék!
Köszönöm szépen! Püspök, amit érvelést és talán támasztalók, szeretnénk elmondani egy példát, de két kérdésem is van, amit beletért.
Bele!
Emlékeznek, hogy azt hiszem 1900
csendes óráján.
Különösen reumatikusoknak volt ez sajnos ez a lábú gyakori, de hát nem megyek én a templomba, mert bizony aki kérdezi az igét, hát meglehetősen rossz példával jártak, vagy járnak emberi vonatkozásban előtt. Én most nem akarom kizombolítani ezt a dolgot, valóban itt az elmúlt években történtek szomorú dolgok megjelent az egyházközségben. Tehát vajon mi is erre a válasz? Hát az én magam ugyanaz megadom, elküldeni egy jó hosszú SMS-t, amiben az volt, hogy odaadtál a kereszteléshez, fogadtál valamit, azon kívül úgy gondolom, hogy hozzátartozik az általános interjekkel, szóval minden benne volt az SMS-ben, írtam többet fél óra hát, nem tudtam elküldeni, egyszerűen tudtam a telefonon, és azért hálásztam.
Mennyi írta, ugye? Amennyi marasztalt el a nagymamát?
Az anyós. A nagymama helyett, de nem tudom, hogy az én testvérem így marasztalta volna el az ő menyét. De kérdezem, hogy hol a határ, hogy tehát mégis a keresztfiamról van szó, az ő gyermekéről. Sehonnan máshonnan a családban nem kapta ez a gyerek evangéliumot, nem hallom a imádságot.
Hát hány éves most? Igen, hol a határ? Ugye itt az igazság és a szeretet ütközik egymással, mert az igazság arra kötelezne bennünket, hogy ezt az igazságot, az evangélium igazságát továbbadjuk, és hát a gyermeknek megfelelő életkori sajátosságok figyelembe vételével, gyermekénekekre, egyszerű imádságokra tanítsuk őket. Én azt gondolom, hogy a kereszt fiával kellene egyszer erről őszintén beszélgetni, hogy ő hogy látja ezt a kérdést. Nyilvánvalóan a kereszt mamaság már a gyermekre nem terjed ki, ha most ezt jogi értelemben nézzük. A tanúságtétel értelmében, lelki értelemben persze, hogy kiterjed. Viszont ezt kényszerrel az édesanyja beleegyezése nélkül nem szabad végezni, mert akkor többet ártunk, hiszen akkor a kapcsolat megromlik, és ki tudja, hogy a későbbiek során még ez az édesanyja, hogy a gyerek növekszik, hogy értelmezi önmagát, miként alakul a világnézete, és mindannyian mások vagyunk holnap, mint amilyenek vagyunk ma, bizonyos értelemben. Én úgy gondolom, hogy az erőszaknak, ahogy Jézus is a gazdag ifjú esetében nem mondott véleményt, az erőszaknak nincs helye. De a kedves kereszt fiával egyszerről érdemes beszélgetni, hogy a templomi esküvő volt, megkeresztelték, az nem volt.
Nem akartam menni.
Az nem akart.
A kereszt fiam ragaszkodott a kereszteléshez, ebben belement a
Igen, hát akkor erre azért tényleg lehet hivatkozni a kereszt fiúnál, hogy ott hát fogadhatok egy ilyet, hogy ti keresztény hitben nevelitek a gyermeket. És hát ebben kívánt volna segíteni. Kétség kívül azonban a gyermek neveléséért elsősorban a szülők felelnek. Úgy gondolom, hogy keresztény hit dolgában nem szabad senkivel összeveszni. Nagyon tiszteletbe kell tartani a másiknak a általunk rossznak ítélt meggyőződését is, mert akkor ő is tiszteletben tarthatja, reméljük, hogy tiszteletben is tartja a mi keresztény meggyőződésünket, de ha nem tenné is, akkor is nekünk tiszteletben kell tartani, mert szerintem erre kötelez Jézus példája, és a keresztény hitünk, hogy ezt jó reménységgel imádságba hordott. Ennyit tudom. Az erőszak nem vezet sehova. További kérdés.
A magam számára is egy kicsit teherés kapcsolódva, a magam számára is azt értettem meg ebből a feliratából, hogy az elutasításkor soha nem szabad haraggal, indulattal, semmiféle indulattal válaszolni.
Így van.
És ez a legfontosabb, hogyha ez magamban akkor már tudom együttérzéssel, és hát inkább szánalomban, nem jó szó a szánalom, de inkább olyannal megértéssel kezelni, hogy akkor tudok türelemmel várni, reménységgel, és tényleg imádkozással várni, arra a vigyőt pontra, amikor ő is megváltozhat.
Így van, teljes mértékig osztom, köszönöm szépen, hogy megtetszett ezt erősíteni, hogy az emberi haragunk és felháborodásunk rossz esetben etán, mint erősebb indulatunk, erőt ne vegyen rajtunk, mert az már a gonosztól van.
Hagyni kell, bocsánat, hagyni kell, mindenképpen hagyni kell, hogy a harag indulat helyett a mentő szeretet lépjen be is.
Így van.
Minél hamarabb.
Ugye ez amit a tanítványok a samáriai falu felégetése kapcsán akartak, és mondja, hogy nem tudjátok, hát milyen lélek van mellette. Ez ránk is ebben az összefüggésben vonatkoznak. Testvérek, 12 óra van, és itt kellene lennie a Bácskai Károlynak, lehet, hogy itt is van, csak nem látjuk, de mindjárt felhívjuk telefonon, hogy mit remélhetünk, de tartsuk egy kis szünetet. Köszönöm szépen a türelmet és a jó beszélgetést.